Kulturális percek.
Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Most az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallanak válogatást, tartsanak velünk! Átvette az irodalmi Nobel-díjat szerda este Stockholmban Krasznahorkai László. A díjátadó ünnepségen Anders Olsson, az irodalmi Nobel-bizottság elnöke, hömpölygő stílusát is méltatta köszöntőjében. A Svéd Akadémia október 9-én ítélte oda a díjat az írónak, amivel Kertész Imre után ő a második Nobel-díjas magyar író. Tatár Tíme összefoglalója.
Édes Majestátor,
Your Majesties, dear Nobel Prize laureates, ladies and gentlemen.
Az idei irodalmi Nobel-díjat a magyar író Krasznahorkai László kapja meg, aki elismerést kapott a kortárs irodalomban betöltött kiemelkedő szerepéért.
Anders Olsson, a Svéd Akadémia tagja és az Irodalmi Nobel-bizottság elnöke méltatta Krasznahorkai Lászlót a szerdai ünnepélyes díjátadón.
Krasznahorkai írói stílusának jellemzője a folyékony szintaxis, amely egyszerre magában foglalja a komolyságot és a könnyedséget, a melankóliát és az örömöt, a nagy meséket és a költői intenzitást. Krasznahorkai László írói nagysága abban rejlik, hogy sikerült ötvöznie az illúzióktól teljesen mentes művészi tekintetét, amely átlát az ember által létrehozott rendek törékenységén, és az irodalom erejébe vetett rendíthetetlen hitét.
On behalf of the Swedish Academy, it is my privilege to convey to you our warmest congratulations on being awarded the Nobel Prize in Literature 2025.
Ezután vette át Krasznahorkai László a Nobel-díjat 16. Károly Gusztáv svéd királytól. Krasznahorkai vasárnap a Svéd Királyi Akadémia ülésén mondta el ünnepi beszédét, amelyben reményről és reménytelenségről, a válaszok hiányáról és új szárny nélküli angyalokról beszélt.
Akikről annyit már is elárulhatok, hogy újfajta angyalok ezek. Egyszerű utcai ruhába járkálnak köztünk. Nem tudjuk, mennyien vannak, de homályos sugalmazás szerint számra megvannak mind. Abban se lehetünk már biztosak, hogy ezek az újak valahonnan odaföntről érkeztek. Mert bizony nem úgy tűnik, mintha lenne egyáltalán odafönt még. Mintha az is a régi angyalokkal együtt átadta volna a helyét az örök valaholnak. Ahol már csupán Elon Muskok őrült szerkezetei szerkesztik a teret és az időt. Ezeknek az új angyaloknak nem csak szárnyuk nincsen, de nincs üzenetük sem.
Krasznahorkai László nem csak Nobel-díjas, névadó is lett. Legújabb a Magyar Nemzet Biztonsága Vadászat Pillangóra című regényében a muzeológia és a lepkészet titokzatosságait próbálja feltárni. Mindezek arra sarkalták az író szülővárosában, Gyulán élő Sáfián Szabolcsot, hogy Krasznahorkairól nevezzen el egy új lepkefajt, amelyet a lepkeszakértő tavaly Angolában egy délnyugat-afrikai lepke expedíción fedezett fel.
Meghosszabbítja és művészeti projektekkel, turnékkal bővíti együttműködését a MÜPA, a Pekingi Előadó Művészeti Központtal. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte K.L. Csabát, a MÜPA vezérigazgatóját.
Nagyon fontos tudni a Pekingi Művészeti Központról, hogy a világ legnagyobb, úgy is fogalmazhatnánk, hogy MÜPA-ja, tehát Előadó Művészeti Központja. Tulajdonképpen minden előadó művészeti területen otthon van. Van opera típusú színháza, két hangversenyterme, prózai színházai, tehát egy nagyon komoly erőt képvisel, nem csak Ázsiában, hanem a világszerte. És már 13 évvel ezelőtt is nagy megtiszteltetés volt, hogy megkötöttük ezt az együttműködést. Ami a eddigiekhez képest talán tud fejlődni, hogy jobban fókuszálnánk az együttműködéseken belül a koprodukciókra, hiszen a MÜPA a világ számos hasonló intézményével hozott már létre produkciókat ilyen formában, és hát ezt a szándékot is erősítettük, természetesen nagyszabású művészeti projektekkel és turnékkal is bővítjük az együttműködést, és hát az is fontos, hogy aláírás kapcsán felvetődött a külső helyszínen történő produkciók közös létrehozása is.
Milyen produkciók jöhetnek létre?
A világzene területén, jazz területén, a szimfonikus zenekarok kapcsán, illetve az opera vagy a zenész színházban történő produkciók létrehozása az, ami szóba jön. Ezek különböző szintű produkciók, nem csak kivitelezés, hanem költségvetés szintjén is, úgyhogy ezek a projektek nem egy-két évre szólnak, hanem hosszabb kifutásból.
Például jelen megállapodásra jól tudom, 2028 végéig tart.
Így van, úgyhogy tulajdonképpen ez most a következő 3 évet, hogy úgy mondjam, hozzatető alá. És hát még egy másik lehetőség is adódott ennek kapcsán. Itt volt Ning Wang úr, a NCP-nek, vagyis a Peking Erdőművészeti Központnak az elnöke, aki már korábban felkért, hogy legyünk az Előadó Művészetek Világszövetségének tagjai. Ez egy nagyon elit társaság. Ugye a MÜPA az Európai Hangversenytermek Szervezetének már tagja. Ez annyival egy nagyobb csapat, hogy itt nem csak az Előadó Művészeti Központok koncerttermek vannak jelen a világ számos pontjáról, hanem az operaházak is. Úgyhogy ez tulajdonképpen Dél-Amerikától Kínáig a 40 legfontosabb előadó művészeti központot és operaházat foglalja magába.
Lehet-e még tudni többet a további tervekről, vagy ezek még ugye kialakulóban vannak?
További tervek még kialakulóban vannak, és ezeknek van olyan része, ami hosszabb előkészítést igényel, és hát amikor eljutunk abba a stádiumba, hogy tudjuk kommunikálni, akkor fogunk róluk beszámolni.
K.L. Csabát, a Művészetek Palotája vezérigazgatóját hallották. Egy 100 éves gőzmozdonyt emeltek be a fővárosi nagy cirkusz előtti térre. A látványosság a következő 2 hónapban egyfajta szabadtéri kiállítási tárgyként funkcionál, amelynek megtekintése közben a Magyar Vasút történetéről szóló előadásokat is hallhatnak az érdeklődők. Rozgonyi Ádám kérdezte Fekete Pétert, a fővárosi nagycirkusz igazgatóját.
Megszokhatta Budapest lakossága, hogy a fővárosi nagycirkusz környékén mindig történik valami. Hol a Duna fölött megyünk át 30 méter magasságba, 300 méteres drótkötélen, hol most, amikor a cirkuszfesztiválra készülünk, egy 136 éves gőzmozdonyt állítunk ki a fővárosi nagycirkusz elé. Budapest a világ cirkuszművészetének a lokomotívja, és a cirkuszművészet az előadó művészetnek a lokomotívja, a legnagyobb fejlődésre, a legnagyobb változáson ez a művészeti ág megy keresztül. Ezt szimbolizáljuk azzal a kültéri kiállítással, amit a közlekedési múzeummal közösen szerveztünk meg. 2 hónapon keresztül itt fogja várni a fővárosi nagycirkusz előtt az ideérkező. Több ezer gyerek érkezik a fővárosi nagycirkuszba, és mi jó dolog, hogy két intézmény, két nemzeti intézmény közösen, a muzeológusok közösen el tudják magyarázni a gyerekeknek, hogy milyen ipari műemlék egy ilyen mozdony, hogy milyen volt 130 évvel ezelőtt a magyar mozdonygyártás, hogy mi azok a dolgok, amiben világ elsők voltunk, hogy hogy működött egy ilyen gőzmozdony, hogy milyen ereje volt, hogy bonyolította a közlekedést, és az cirkuszi vonatkozását is megvizsgáljuk, hogy mikor voltak azok az évek, amikor nem lakókocsiban, nem kamionnal, nem lóvontatta szekére, hanem mozdonnyal, vonaton utaztak a cirkuszok. Ez egy kutatási projekt, és ennek a kutatási projektnek az ismeretterjesztő része, a fiatalok felé való tanítási része történik itt most a következő 2 hónapban.
Tehát akkor 2 hónapig lesz ott a gőzmozdony, és lesznek ott különböző ismeretterjesztő előadások.
Rendhagyó órák, rendhagyó cirkuszi órák és rendhagyó múzeumi órákat tartunk itt a mozdonyon, és hát valamennyi a ligetbe sétáló, a ligetbe járó embernek információt adunk erről a műtárgyról, és általában a Magyar Vasút történet. De a ligetbe érkezőknek a jelentős része januárban az a több mint 200 cirkuszigazgató, akik a világ minden tájáról a Budapest Cirkusz Fesztiválra érkeznek, és őket is ennek a kutatásnak az eredményeiről tájékoztatni szeretnénk.
A technológia, az internet és a mesterséges intelligencia a mindennapjaink részét képezik, akár a munkáról, akár a magánéletről van szó. Ez a fajta technológiai kötődés egyre inkább hatással van az érzelmi és mentális világunkra. Tari Anna Mária Üresre töltve című könyve azt kutatja, hogyan, miként hat ránk a digitális világ, hogyan változnak a személyes kapcsolataink és hogyan változnak az érzelmeink. A klinikai pszichológussal Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Miután minden egyre gyorsabb, ezért a türelem nem lett a 21. század erőssége, viszont hozza magával akkor az azonnali érzelmi szükséglet kielégítés vágyát, és a türelmetlenséggel együtt azt az irritált állapotot, hogyha valami kicsit lassú, akkor már olyan diszkomfortos érzést is ad. És közben, ha mindig minden vágyunk azonnal kielégül, akkor egyébként bármennyire is gondoljuk azt, hogy az a legszuperebb állapot. Azt kell mondjam, hogy nem. Sokkal jobban örül az ember valami olyannak, amiért erőfeszítéseket tett, vagy amire legalább várnia kellett. Pont az a baj a nagyon gyorsan elérhető instant örömökkel, hogy pont olyan gyors sem múlik el, mint ahogy érkezett. És ebben az értelemben a mohóság azt tud nőni, de hát közben az idegrendszerünk lassúságra van húzalozva valójában az érzelmi apparátusunkkal együtt.
És a kötetben is egy kérdés, hogy hogyan ne legyen a digitális örömszerzésből tehát analóg depresszió?
Igen.
Hát hogyan ne? Vagy hogyan lehet ezt elkerülni?
Szerintem egyébként ez az összefüggés egészen egyszerű. Az a fajta digitális hedonizmus, ami átélhető az online térben, mondjuk így, és különböző élményszerzési módokon úgy tűnik, hogy egészen nagy hatalmat ad nekünk, hogy bármit elérjünk, amit akarunk. Ezen közben az a kiüresedés, amit a valódi érzelmeinkben okoz, azt sajnos az offline széken ülve fogjuk lereagálni egyfajta analóg depresszív státusszal, ami nyilván nem, remélhetőleg nem egy klinikai állapot, hanem inkább az a fajta csalódottság, amikor azt remélnénk, hogy az a fajta állapot érzelmileg, aminek a dicsőségesebbik verzióját az online térben mondjuk át tudjuk élni, annak ha töredékét nem tudjuk beváltani a valóságban, akkor szerintem ez elég komoly jelzés arra, hogy egy kicsit el kell gondolkozni, hogy jó helyen keressük-e az örömeinket, és lehet, hogy egy látszólag nagyobbnak és ahhoz képest kisebb elérhetőségű, de offline dolgot jobb lenne megtalálni, kitalálni, végigcsinálni. Nagyon régóta mondják a kutatók, hogy meg lesz a bőtje annak, ha az élmény megosztása adja az élményt, nem pedig az élmény átélése. És én most azt gondolom, hogy az élmény megosztása mellé jött a hiperrealista, hiperszemélyes élmények sorozat átélése, és az attól nem lehet töltekezni. Nem olyan régen mondtam valakinek, aki 20 évesként arra panaszkodott, hogy nem látja a gyerekkorát, hogy ugye ez a baj, hogy lassan majd ki fog derülni, hogy hiába hordjuk a scrollozható múltunkat az okostelefonunkon, egy instafotóra az ember nem emlékszik vissza. Az úgy nem élmény. És most nem azt mondom, hogy mindenki rohanjon a nem létező ófotérbe papírfotót csinálni, csak tudnunk kell, hogy amire vágyunk, és megcsinálhatjuk, és amit gondolunk róla, a között eltérés van.
Az eltérések között meg valahol ott a valóság is, ugye? Vagy
pontosan. Igen.
Tari Anna Mária klinikai pszichológust, pszichoterapeutát hallották. Január 24-én először ad koncertet a Papp László Budapest Sport Arénában az Ismerős Arcok. Nyerges Attila énekes-gitáros kiemelte, az együttes életében mérföldkő lesz a januári esemény. Szabó Gergő interjúja.
Örömmel számolhatok be valóban, igen, hogy a 27 éves zenekar végre elérte azt a kitűzött célt, miszerint a Papp László Sport Arénában játszhat és helyezheti föl a koronát az eddigi pályafutására. Annak idején mi még, mikor elkezdtük, akkor a régi sportcsarnok előtt bármikor elmentünk a barátokkal vagy a zenésztársakkal, akkor valahol mindig titkon arról ábrándoztunk, hogy egyszer a nagy csarnok játszhassunk, és ez most létrejött, hála jó Istennek. Közel 30 éves pályának az átfogó koncertje lesz ez. Minden olyan dalt szeretnénk eljátszani, ami nekünk fontos, illetve a közönségünknek is az, illetve készülünk megjelentetni közvetlenül a koncert előtt egy vadonatúj albumot, amelyről szintén játszunk néhány dalt.
Ahogy ön említette, ugye ez az album még megjelenés előtt van, de lehet-e már róla tudni néhány információt, hogyan ajánlaná a hallgatóknak, a rajongóknak?
Hát zeneileg azt kell, hogy mondjam, hogy meglehetősen sokrétű lesz, bár ez jellemző az Ismerős Arcokra, de miután volt egy tagcsere a zenekarban, és a billentyűs pozícióra megérkezett Papp Gyula, aki ugye nem nagyon kell bemutatni már a rockzenét szerető rajongók körében, aki tudvalevőleg egy rendkívül képzett és a progresszív zenében járatos billentyűs, ő valóban új szint hozott a zenekarban, és egy egészen egyedi hangzás sikerült kialakítanunk erre az albumra. A szövegvilágot pedig, aki is ismeri az ismerős arcú zenekart, az tudja, hogy általában az aktualitásokkal is foglalkozunk, és olyan alapértékekkel, amelyek egyre inkább kiveszőben vannak a hétköznapokból. Ezen az albumon sem változtattunk, mindenre reagálunk, ami manapság történik velünk, és mindenre felhívjuk a figyelmet, ami jó és ami rossz ugyanúgy.
És ahogy említette, ugye a koncerten a dallista a zenekar teljes eddigi pályafutását felöleli majd. De egyébként lesznek-e vendégeik, kik lépnek színpadra önök mellett?
Így van, volt a tavalyi évben két nagy sikerű turnénk, az egyiket egy kiváló vonos négyessel tettük meg, ők a vendégeink lesznek, mindannyian négy gyönyörű hölgy, illetve volt egy táncszínházi bemutatónk is, amelyből szintén eljönnek táncosok és segítik azt, hogy a koncert igazán látványossá válhasson, valamint Szalóki Ágit hívtuk még meg, akivel az utolsó lemezünkön egy nagyon klassz duettet éneklünk kettesben, Páris címmel, ez a dal is elhangzik majd az este folyamán.
Amellett, hogy a szavaiból, ha jól vettem ki, azért van egy pici druk önökben, hogy mégiscsak egy nagyon emlékezetes, egy szimbolikus helyszínen lépnek fel, ahol a legnagyobb előadók szoktak, ugye a Papp László Budapest Sportarénában. Mennyire mások a mostani próbák, mint egy átlagos próba folyamat?
Hát mindenképp maradandó élményt szeretnénk nyújtani, tehát olyan dolgokkal egészítjük ki az egyébként megszokott zenekari hangzást, amelyek nem jellemzőek feltétlenül az ismerős arcokra, gondolok itt a látványvilágra, a kivetítőkre, a fénypultokra, és egyáltalán a megszólalás valami egészen egyedi lesz. Arról nem beszélve, hogy mi mindent beleadunk, és a 30 éves pályafutásunk minden tudásával igyekszünk helytállni azon az estén.
Nyerges Attillát, az Ismerős Arcok zenekar énekes gitárosát hallották. Megtörtént eset a kiinduló pontja a Pas Andrea új darabjának, amely a szülővé válás témája mellett arra a kérdésre is keresi a választ, hogy mit ér egy nő 40 vagy 50 év felett. A Budapesten játszódó történet a hétköznapi helyzetek mellett olykor szürreálissá, álomszerűvé válik. A minden akadályt legyőzni képes anyaként Nagy Kálózi Eszter látható, a további szerepeket mások mellett Márkus Luca, Medvecki Balázs, Hirdling István, Halász Judit, Köszegi Ákos és Igó Éva formálja meg a Vígszínház házi színpadán. Az előadásról Rozgonyi Ádám kérdezte Nagy Kálózi Eszter színművészt.
Nagyon izgalmas és nagyon érdekes történet, ami szerintem nagyon sok embert felkavarhat, de nem is a drámaiság miatt, mert nem érzem azt, hogy ez dráma, inkább elgondolkodtató, és azt gondolom, hogy valamennyire muszáj felfednünk a történetet, vagy legalábbis ahogy amiről szól, mert hogy ez egy igaz történet, és egy valós történet, és egy Magyarországon megtörtént helyzet, amikor is egy fiatal nő, fiatal házaspár nem tud gyereket vállalni, és nem tudja kihordani a lánya gyermeket, és a mama, lányanyukája 60 évesen vállalja, hogy ő megszüli a gyereket. És erről egyébként azt gondolom, hogy ez nincs ugye a köztudatban, hogy ez akár lehetséges is lehet, vagy engem nagyon meglepett, hogy ez tulajdonképpen orvosi akadálya, hogyha rendben van az ember, akkor nincsen.
Ez a béranyaságnak egy speciális helyzet.
Nagyon speciális, egyrészt, hogy családban történik, másrészt meg, hogy egy ilyen idős valaki kihordhat egy babát, és hogy egyáltalán orvosilag ez lehetséges, ez például számomra nagyon érdekes és izgalmas új információ volt, és aztán ennek a következményei, vagy ennek a hatása a családon belül, a kapcsolatokra, a viszonyokra, a családhoz kapcsolódó barátokra, hogy ez hogyan hat ki egy ilyen történet, és ami a lírai abszurd, amit jelöl az előadás, ez szerintem nagyon jó, mert valóban így van, hogy egy történet, ami tud egy csoda lenni, hogy közben nyilván az utat megjárva, amiben mindenféle akadályok és nyilván mindenféle nehézségek vannak, hogy ezt hogyan lehet egy családon belül földolgozni, és aztán a végeredményt az pedig így, bár mondom, nem beszélhetek erről, de hogy vagy hát nem szeretnék beszélni a darab végéről, de igen, hogy ez hogyan tud összefogni, vagy akár egy családot elválasztani, a családtagokat egymástól.
Egy édesanyja nyilván bármit megtenne a gyermeke gyermekeinek a boldogulásáért, de az érzelmi feldolgozás, vagy ennek a fajta viszonyrendszernek az újraalkotása, az nem egy hétköznapi gyakorlat.
Nem, azt gondolom, hogy nem, és mondom, ezért is nagyon elgondolkodtató ez az egész, és nyilván mindenki fölteszi magának a kérdést, aki mondjuk ebben a korban van, hogy ő képes lenne vállalni ezt, hogy egy lány el tudja képzelni azt, hogy az anyukája hordja ki az ő gyerekét, hogy ez nagyon érdekes kérdéseket vet fel, és mondom, ez nagyon szorosra is húzhat egy kapcsolatot, de úgy el is távolíthat egymástól két embert, mert nem tudom, tehát nyilván ez mindenki hogyan tudja feldolgozni, de az, hogy egy anya olyan erővel képviseli azt, hogy ő képes rá is meg tudja csinálni, azt viszont el tudom képzelni, mert nyilván a gyerekért mindent, és akármilyen rizikót is hordoz ez magában, az közben meg hihetetlen felemelő érzés, hogy mindent megtesz, érted, az édesanyját, hogy ő mindent meg tud csinálni, még akkor is, hogyha ő maga veszélybe kerül, akkor is ő ezt végig akarja csinálni, mert meg akarja tenni, mert ez a legfontosabb dolog az életében. Ez egy csodálatos, szép történet, és attól, hogy igaz, ettől valahogy még felkavaróbb.
Nagy Kálózi Eszter színművészt hallották. Az Inforádió kulturális magazinját hallották, a heti felelős szerkesztő Király István Dániel, a kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, és a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is. Köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.
A kulturális perceket hallották.